Szóval benne is van már egy jó ideje, egy ige, igazából már a múlt hétre is hoztam, csak aztán annyira jó el volt sok-sok bizonysággal, meg személyes tapasztalattal a elmúlt hétvége, hogy végül nem hoztam elő, de most nagyon szívesen elmondanám nektek. Mert valamilyen formában szerintem ugyanezt a kérdést viszi tovább, amit ezzel a rostával előhozott Zsolti. A Máté Evangélium 16. részében van egy nagyon fontos párbeszéd Jézus és a tanítványai között. Ugye a jelenet az, hogy Jézus elvonul viszonylag, maguk vannak egy csendes helyre, fel északkeletre a Galileai tótól egészen a hegyek vidékére, Cezárea Filippi tartományára mondja. Máté 16.13-ban, és a következőt mondja az ige, felolvasnak néhány verset. Amikor Jézus Cezárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondtok engem? Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette ezt fel előtted, hanem az én mennyei atyám. És most azt hiszem, hogy egy kicsit nem erről az igéről szokásos üzenet módján szeretnék beszélni, hanem arra a két kérdésre szeretnék fókuszálni, amit Jézus itt feltesz. Mert hogy két kérdés van ebben a párbeszédben, ha észreveszitek. Az első kérdés, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát? A második kérdés pedig, hogy hát ki kinek mondtok engem? Valójában tehát szembeállítva Jézus ezt a csoport, ezt a két csoportot, az embereket, meg a ti magatokat. És nagyon fontos azt világosan látni, hogy itt, amikor emberekről beszél, akkor nem úgy beszél, ahogy most ma hajlamosak vagyunk a világról beszélni, hogy van a világ, meg van mi. Itt az embereknél pontosan azt a szót használja a mondatában, mint amit magára is alkalmaz. Tehát ember, emberfia, ugyanaz a szó szerepel. Ezen a ponton tehát az emberek, az nem mást jelenti, mint a mások, a többiek, a többi zsidó ember, a többi Isten ismerő, Isten esetleg kereső, a messiást váró ember. Ezt a csoportot állítja szembe, vagy talán nem is szembe, csak párhuzamba, magával a közösséggel. Csak zárójelbe teszem, mert ezt mindig elfelejtjük. Ebben a korban zsidók élnek a környezetükben. Itt mindenki, ha úgy tetszik, vallásos mindenki. A hívő nem jó szó, ezt már utóbbi időben rabbikat hallgatva kezdem megérteni. Mondjuk úgy, hogy mindenki Isten követő ember. A kérdés igazándiból tehát az a Jézus részéről, hogy hogyan látják mások őt, Jézus, mit mondanak róla, minek ismerik. Mit is mondanak a tanítványok? Hát mondanak nagyokat. Keresztelő János, Illést, Jeremiást, vagy valamelyik próféta. Szóval sokféleképpen ismerik a mások, de egyik sem ismerik úgy, mint ahogy ők maguk, akik közösségben vannak vele, mint akik vele járnak. A tanítványoknak, ha észreveszitek, megered a nyelvük, sorolják az ötleteket, gondolataik, információk, híreik vannak, tehát látják, hogy mit gondolnak, tudják, hogy mit gondolnak a többiek. Engem igazán azt kezdett el érdekelni, hogy oké, rendben, ezt elmondják, de mit adott ez itt most a közösségüknek? Néha, tudjátok, arra jövök rá, hogy a Biblia kétféle módon szokott beszélni. Egyszer, mikor beszél, akkor azzal mond dolgokat, de legalább ennyit szokott mondani akkor, amikor hallgat az ige. Amikor nem mond semmit. És azt látom, hogy ez a sok információ, amit elmondanak, egy milliméterrel nem viszi előrébb ezt a csoportot. Felsorolják, hogy mi mindennek tartják, és csend van, hallgatás van. Mindez az információ, hogy mit mondol a környezet, egy pillanatra nem vitte előrébb őket. És hadd hozzam ezt most egy kicsit a ma párhuzamában. Néha úgy érzem, ma sem állunk sokkal jobban. Mert ha megkérdeznek engem vagy téged, akkor nagyon jól el tudjuk mondani ma is, hogy mi mindent mondanak mások róla. Sőt, engem egy kicsit már terhel is ez a mai kommunikációs világ. Szinte minden csatornából árad az, hogy mit mondanak mások. Nyilván, ahogy beszűkültünk és bezárkóztunk, és szinte a külvilág felé az egyik legfontosabb kapcsolatunká válik az internet, annál inkább látványos ez egyébként, hogy mennyire észrevesszük, hogy a csapból is az árad, hogy mi mindent mondanak a többiek Jézusról. És vegyük észre, hogy Jézusnak mi a reakciója erre. Hát először is mi nem. Szeretném valami magyarázatot azért hozzátenni előzőleg. Az, hogy arról beszélek, hogy sok minden információ árad arról, hogy mások mit gondolnak Jézusról, ezzel nem kívánom ezt minősíteni. Nem célom, hiszen én is meghallgatok üzeneteket, én is látom, hogy fantasztikus látások, felismerések vannak. Pusztán csak a jelenség, hogy ma is valamilyen módon van az embereknek gondolata Jézusról. És Jézusnak a reakciója nem valami olyan, mint amire ha ma is hajlamosak vagyunk, nem áll neki egyenként minősíteni, válaszolni, hogy hát, Jakab, amit mondtál, az nem rossz, sőt, leosztályozom 3 pont, 5 pont, semmiféle ilyen minősítést nem látunk, egyszerűen hallgat, csendben van. Olyan érzésem van, mintha az egész valójában azért hangozna el részéről, hogy felhívja magára, a jelenségre a figyelmét nekik, és itt most nekünk is. Sokan sokféleképpen gondolnak. De igazándiból valójában csak egyetlen egy célt szolgál mindez. Hogy feltegye a kérdést a 15-ös versben, hogy hát ti mit gondoltok róla? Hát ti kinek mondtok engem? Kedves barátom, kérdezi Jézus. Most tőlem is. Hallom, hogy rengeteg gondolatod van már arról, mások mit gondolnak rólam. De engem igazándiból az érdekel, hogy te mit gondolsz róla. Engem az érdekel, hogy számodra mit jelentek. Nem tudom, érzitek-e, hogy micsoda óriási különbség. Elmondom azt, hogy mások mit gondolnak róla, vagy hogy megfogalmazom, hogy én mit gondolok róla. És ez óriási különbség. Nem tudom, mit gondolsz erről. Nap mint nap tapasztalom és élem, és szerintem csak az offline módban élő ember nem éli ezt, hogy képesek vagyunk napi 70 Facebook posztban megosztani mindazt, amit mások gondolnak Jézusról. Pedig nem erre kíváncsi a világ. Higgyétek el! A világ egyre kevésbé kíváncsi arra, hogy megmondjuk nekik a nagy tutit. Arra kíváncsi, hogy te személyesen hogy éled meg. És ez nagyon fontos, hogy nem néhány kiválasztott, előálló prédikátornak a nagy feladata. Ez láthatóan az ige úgy tárja elénk, hogy mindannyiunknak a feladatunk. Itt ugyan Péter kérdezi meg, és ebből persze messze van a következtetéseket vonnak le az egyházban, de én meggyőződésem, hogy ez egy mindenki számára szóló felhívás, kihívás. Ebben az értelemben mondom, ahogy az előbb a Zsolti mondta, adott esetben rosta is. Rosta olyan értelemben, hogy megrostálja a gondolataimat, hogy hogyan állok hozzá. Van az apostolok cselekedetei első részében egy nagyon érdekes párbeszéd. Ugye a tanítványok kezdettől fogva végig félreértésben vannak is. Ők is azt várják, mint a zsidók mindannyian, hogy itt és most, majd világi hatalommal ez a Jézus a zsidók élére áll, legyőzi a rómaiakat, és itt kialakítja az országát. És amikor búcsúzik tőlük, akkor hirtelen elkezdenek eszmélni, hogy hát akkor mégsem ebben az időben állított helyre az országodat. És Jézus világosra teszi, hogy ez nem a ti dolgotok. A ti dolgotok, és én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos világossá tenni, hogy nem a tanítványokra érti már, hanem én rám rád, mindannyiunkra. Az a jól ismert ige az Abcsel 1.8-ban, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön majd hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában és a föld végső határáig. Világossá teszi, hogy valami olyasmi fog majd veletek történni, amihez én erőt adok a Szentlélekkel keresztül. De ami benne nektek, feladatotok van. És most hadd ne menjek abba, hogy ez a szó hajlamosít még minket is kicsit visszariasztani, legalábbis én így nőttem fel, hogy a tanú az ugye óhatatlanul nem más jelent, mint a házról házról házaló Jehovákat. Pedig Jézus ezt mindannyiunk számára feladatnak adja. Azt mondja, hogy ti minek gondoltok engem? Ti minek láttok engem? Ti kinek ismertek engem? Ezt kérdezi Pétertől, és Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. A tanúskodni nem mást jelent, mint hogy képes és hajlandó vagy megfogalmazni, hogy mi van benned. Nem azt, hogy más mit gondol Jézusról, hanem hogy elmondod azt, hogy benned mi van. Ugye érzitek, hogy milyen óriási kontraszt ehhez képest arról beszélni, hogy másokban mi van. Hogy mások mit mondanak a Jézusról. És amikor Péter hajlandó ebben a benne lévő kijelentésről tanúságot tenni, esetünkben itt csak Jézusnak, akkor rögtön azt mondja, hogy boldog vagy, mert nem test és vér fette fel ezt előttek, hanem az én mennyiatyám. Boldog vagy. Áldott vagy. Ez felülről jött, az atyától jött. Mit eredmény az az, amikor valami felülről jön? Én azt látom, hogy a felülről jövő az mindig az életet adja. Benned is, magadban, de rajtad keresztül a másikban is. Jézus arról beszél, ugye, a több helyen is a János evangéliumában, hogy azért jöttem, hogy életet adjak, hogy életük legyen. És hadd mondjam azt, hogy csak a Krisztusról szóló személyes, megélt, élő bizonyságod az, ami rajtad keresztül tud életet közvetíteni. A konzerv az nem alkalmas erre. És nézzük csak meg még egyetlen egy gondolat elejéig, hogy mi a folytatása ennek az egész jelenetnek. Ugye Máté 16-ról beszéltem, és a folytatás néhány verssel később a 21. versben a következő. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványoknak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, vénektől, főpapoktól, írástudattól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Az, hogy képesek a tanítványok megfogalmazni azt, hogy bennük mi van, hogy számukra kicsoda az Isten, hogy valamilyen formában bele tudnak állni, vagy legalábbis a készségeket kifejezik, azt látom ezen a ponton annak, hogy ők ennek az életnek valamilyen módon a csatornái akarnak lenni. Az olyan egy fantasztikus dologra is megnyitja az utat. Egyszerűen kijelenti magát nekik Jézus. És hogy ez mennyire fontos, annak fényében izgalmas, hogy egyébként ugye lépten nyomon előjön a kérdés az evangéliumban, még a tanítványoktól is, hogy miért példázatokban beszélsz, miért így beszélsz. Ugye azon ritka alkalmak egyike, amikor Jézus semmiféle példázatot, semmiféle hogy úgy mondjam, elrejtett dolgot nem mond. Nagyon is nyíltan beszél nekik. Annyira nyíltan egyébként csak hadd tegyem hozzá a zárójelbe, hogy nem is igazán értük meg. Pedig döbbenetes, hogy itt ebben a jelenetben világosan elmondja, hogy mi fog rájuk válni. Szóval én azt látom, hogy óriási kihívás a számunkra, a számomra, itt is, most is, ebben a nagyon változó helyzetben, hogy hogyan állok hozzá. Hogy arról beszélek, hogy mások mit gondolnak Jézusról, vagy valójában amiért elhívott és megragadott, arról akarok-e beszélni. A bennem lévő, a bennem élő, a bennem lakó Krisztusról. Mert ez egy nagyon fontos dolog. Mindannyian, egytől egyig, akik újjászülettünk, azokban benne él a Krisztus. Tudom, hogy nagyon nagy kihívás sokak számára ennek a valóságával szembe nézni. De valójában talán ezért is rosta, hogy hajlandó vagyok-e szembenézni. Hajlandó vagyok-e azt megkérdezni belül magamtól, hogy kicsoda vagy Jézus itt belül? Kicsoda vagy bennem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És higgyétek el, a világ leginkább erre lesz kíváncsi, hogy hajlandó vagyok számot adni a bennem lévő reménységről. Én a mai napig nem felejtem el azt, amikor az én számomra hitetlenként bizonyságot tett a egyetemi táborban nevelő tanárom. Nem a mondatai, hogy miről beszélt, hogy milyen csodák történtek vele, hanem hogy az Isten az valóságosan ott van jelen az életében. Az vágott mellbe. És azt tette fel nekem azt a kérdést, amivel addig soha nem találkoztam, hogy ez az Isten tényleg az, akiről a Biblia beszél, ezt nem gondoltam volna. Szóval ez kihívás. És én utolsó mondatként hadd tegyem fel, tehát mindannyiatok meg ezt a kérdést. Hát ti kinek mondtok engem? Mert ez az igazi rosta. Ez az igazi kihívás ma. Hát ti kinek mondtok engem? Amen.